16 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fodor Rékával, missziós orvossal, Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban dr. Fodor Réka, missziós orvost. Nagyon örülünk, hogy a doktornő eljött közénk, és engedjék meg a kedves hallgatók is, és kedves Réka, kedves doktornő, hogy egy pár mondatban bemutassam önt a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak. Itt ül velem szembe egy mosolygó szemű, jókedélyű, kiegyensúlyozott, de erőtől sugárzó orvosnő, aki úgy tudom, hogy nem ok nélkül lett orvos. Mert így tud az embertársainak, az embereknek, azt hiszem, a legtöbbet segíteni. Nem tudom, Réka, doktornő, jól érzem, jól gondolom?
Maximálisan egyetértünk, igen, köszönöm.
Én ezt így látom, és köszönöm, hogy megerősített ebbe. A beszélgetésünk előtt nagyon készült, mondta erre a riportra, és ígérte, hogy egy szép idézetet fog nekünk elmondani, és egy ahhoz kapcsolódó történetet is el fog nekünk mesélni. Úgyhogy szeretném, ha ezt elmondaná akkor nekünk. Parancsoljon!
Az idézetem Talita Kumi, ami azt jelenti, kislány, mondom neked, kelj fel. A kislány azonnal fölkelt és járni kezdett. 12 esztendős volt ugyanis. Nekem az egész életemet meghatározta egy 20 évesen elszenvedett autóbaleset. Hátul ültem egy kis polszkiba, frontálisan ütköztünk egy teherautóval. Én voltam a legsúlyosabb sérült koponyalapi töréssel. Egy nagyon súlyos állapotba kerültem. Hosszú hónapok volt a felépülésem, sőt, 5 évig kellett visszajárnom, hogy vagyok epilepsziás, van-e késői neurotikus, vagy akár neurológiai tünetem. Semmi bajom se lett. Én ezt végig tudtam egyébként, hogy nem lesz semmi bajom. Annyira, hogy még abba a fél évbe befejeztem a fél évet az egyetemen, akkor voltam elsős. De hát ezt rajtam kívül kevesen tudták. Én nekem végig volt egy bizonyosságom, nekem volt egy misztikus élményem ebbe a balesetbe, de mivel nem kaptam vallásos nevelést, én csak azt éreztem, hogy valami több, mint a három dimenzió, nem tudtam megfogalmazni, és hát hála a jó égnek azért csak el sikerült jutnom a saját vallásomig, ahol aztán annyi misztika van, hogy én erről nem is tudtam. Én annyira sajnálom igazából, hogy eddig nem tudtam, viszont rendkívül hálás vagyok ennek a balesetnek, mert hogyha ez nincs, ez egy töréspont végső soron, ez egy kegyelmi töréspont, akkor én egy karrierista, okoska, karrierépítő orvosi irányt vettem volna, így meg inkább a szeretet útját választottam. A mai személyiségemhez rendkívül fontos volt az a baleset, hogy egy kicsit befele forduljak, hálás legyek, és a szív útját választam az ész útja helyett.
Köszönöm szépen, és akkor folytatnánk tovább a beszélgetést. Először is azt kérdezném, hogy hogyan alakult ki önben, hogy orvos lesz? Meg gondolom, ez se egyik pillanatra a másikra alakul ki az emberbe.
Én arra emlékszem, hogy 12 évesen a többi gyerek az ilyen indián regényeket olvasott. Persze. Én meg svájcert olvastam. Én nekem annyira csodálatos volt, ahogy ott nézi a kislány kívülről önmagát, ahogy el tudja képzelni, hogy ott vannak a zsiráfok, a szavanna, a fekete, igen, gyerekek, és hogy gyógyítani. Ez egy kép volt, egy 12 éves kori kép, de annyira intenzíven erős, hogy én azt előbb tudtam, hogy missziós orvos leszek, mint hogy orvos leszek. Tehát ez egy beégetődött a tudatalattimba, és amikor elbizonytalanodtam, vagy esetleg holtponton volt, vagy már kezdtem esetleg belefáradni mondjuk egy adott körülménybe, csak kacsintottam erre a kis képre, és abban a pillanatban a helyemen voltam. Tehát ez annyira erős volt végig, hogy én nekem missziós orvosnak kell lennem, hogy igaz, sokat kellett rá várni, amíg megvalósult. Persze. Mert hatalmas kanyarokat tettem. Egy időben úgy nézett ki, hogy ennek nem is lesz nagy foganatja, tudnék, ugye két gyerekes anyaként jött össze a missziózás, amiben volt egy kis bűntudat keltés anyukám részéről, nagyon aggódott, hogy már egyszer visszatértem a balesetből, hogy már orvos lettem, már benőtt a fejem, lágya, már van két gyerekem, akkor most már miért kell még egy vakmerőség, és a gyerekeket használta arra, hogy csináljon egy kis bűntudatot, hogy anyukátok nem teheti meg, hogy egy hónapra elmegy, vagy másfél hónapra, hogy mi lesz veletek. Igen. És akkor Anna lányom akkor volt 12 éves. Kati mama, ez anya gyerekkori álma. Hagyni kell. És anyukámnak ott megkövesedett a mondat közepén, és igaz, nyert egy nagyot, és akkor csak csöndbe aggódott tovább, és aztán utána igazából nem lett semmi baj.
Tehát magyarul a család eldöntötte, beleegyezett, hogy ön lehet missziós orvos, ugye?
Így van, tehát igazság szerint azért a férjem valljuk be, ilyenkor anya, aki főz, mosvasa, viszi őket, hozza őket az iskolába, kikérdezi a leckét, tehát ugye neki is azért vele kellett egyeznie.
Nagyon nagy feladatai vannak, amikor ön nincs otthon.
És annyira boldog volt, hogy hát végül is persze, hát menj. Hiszen eddig az volt végül is a problémám, hogy valóban én is féltem attól, hogy hogyan jutok ki, ki vigyáz rám, ki főz rám, egyetlen hol megyek, miért, mit csinálok, ki szervezi meg. És volt egy felhívás 2015-ben,
igen.
És a Magyar Afrika Társaság pontosan azt adta, amitől én féltem, hogy ki vigyáz rám, ki főz rám, tehát megszervezte a logisztikát, a diplomáciát, minden olyan dolgot, amitől az én veszélyérzetem annyira minimálisra csökkent, hogy teljesen eltörpült ahhoz a képest, hogy ezt most muszáj megcsinálnom. Tehát sokan kérdezik, hogy miért? Hát miért nem? Tehát erre nem tud válaszolni, amikor elhívása van valakinek. Igen. Azt kéne megmagyaráznom, hogy miért nem. Uh-huh. Úgyhogy így kezdődött az egész.
Mielőtt még kiment volna, előtte ugye elvégezte az általános orvosi kart, és ott egy év után, vagy két év után kiment Párizsba utcazenésznek? Ez igaz, Réka?
Hát ez így van, az Afrika könyvben ezt részletesen el is mesélem. Az első ugye, amiről beszéltünk, 20 évesen volt az autóbaleset, nem akkor voltam elsős az egyetemen, és én ott eldöntöttem, hogy az nem történhet meg velem, hogy halasztok. És ez egyébként húzott végig, és elképesztő gyors volt a gyógyulásom, és valóban kellett hozzá nagyon-nagyon a jóisten, de sikerült megcsinálnom azt az évet, viszont nagyon elfáradtam. Rájöttem már, ott vagyok 21 évesen, még nem voltam szabadságon. Egész életemben végig dolgoztam. A Fazekas Mihály Gimnázium, az se volt könnyű.
És ide jött... Pesten a Fazekas Gimnázium
volt? Igen.
Tehát ez a legjobb gimnázium hát ez azóta is.
És ott voltam már viszonylag fölépülve a balesetből, és megnyíltak ugye a határok, ott volt a rendszerváltás, mindenki stoppal járt, ugye még nem az a világ volt, mint most. Már én sem nagyon örülnék, ha a lányaim most stoppolnának, de akkor ugye volt nagy szabadságunk, csak pénzünk nem volt.
Persze.
És a fél ország stoppolt, a másik fele meg fölvette nagyjából, és akkor így én elmentem Párizsba, és hát ott először babysitterkedtem, de hát turista útlevéllel, tehát ez még nagyon-nagyon 91-ben még oda, uh-huh. Szabadság volt, csak pénz, uh-huh. Nem? És én ott eldöntöttem, hogy 3 hónap alatt félreteszem a kis pénzecskémet, és veszek egy szintit, mert én tanultam zongorázni. Persze Svejszer után, hát én ott például a Notre Dame előtt egy misé...
Oda leült?
Én le. Olyan. Egy mise előtt többet kerestem, biztos, mint a kántor. Mert
hát
ugye gyönyörűen eljátszottam szépen a Bachot, aztán átmentem a Trocadéróra a jazzt, tehát ahol mit kellett.
Tehát többféle műfajban
hogyne.
Is otthon volt.
A lényeg, hogy ez egy nagyon kemény világ volt, viszont egy életre szóló tapasztalat.
Hát meg kellett felelni az emberek ízlésének, ugye?
Ha ott én nem vagyok jó,
hát
akkor a párizsiak nem díjazzák.
Az
a,
biztos.
Ha valakinek
de nem
nincs...
csak ott máshogy
így van. Ha valakinek mondjuk nincsen meg két lába, idézőjebb az egy jó koldus, mert őnek ugye az a szakmája, akkor őt nagyon támogatják.
Igen.
Ha viszont egy zenész nem zenél jól, akkor az éhen hal. Úgyhogy egy ilyen középszerű, tehát nem voltam kimagasló, mint Svejszer, de egy középszerűen el voltam, és nagyon jól kerestem. Úgyhogy gyakorlatilag...
És hát egy életre szóló élmény volt, ugye?
Én 16-szor mentem ki az egyetem alatt. Végig abból csinál. Meg
ez
azt,
igen,
hogy legyen zseppénzem. Én ott megtanultam, hogy önállától lehet lenni, tehát, hogyha felrejtenek, vagy leesek valahol,
akkor is megáll a lábád.
Akkor sem nagy baj. Ebben nagyon-nagyon sokat segített ez a kaland egyébként.
Igen. És utána ugye visszajött, és elvégezte az általános orvosi kart.
Így van. Hát így van.
És aztán családorvos is lett.
Igen, akkor háziorvosi szakvizsgát megtettem, mentőztem sokat, 18 évig, heti egyszer legalább.
Azt olvastam erről, hogy hetente egyszer minimum mentőzött, ez így van?
Amíg az afrikai karitatív dolgaim nem lépték túl már időben azt, hogy még volt egy pici szabadidőm, ezt egészen 2 évvel ezelőttig én csináltam, és hogy heti egyszer vagy ügyelet, vagy mentőzés. Mindig kellett az adrenalin szint. Mások, amikor hallják a mentőautót, akkor úgy megijednek, vagy úgy elkezdenek. Én lehiggadok. Elkezd csökkenni a pulzusom. A helyemen vagyok. Akkor végre történnek a dolgok. Igen, amikor érzi az ember, látja, hogy hívása van, és most
és nem oktélkül hívják, akkor meg igen, pláne, ugye?
Úgyhogy én ezt nagyon szerettem.
Meg is értem. Ez egy különleges világ. Megmondom őszintén, erre születni is kell.
Hát önnek más kegyelmeket adott a Jóisten.
Nekem igen. De megértem, amit mond, higgy el. Tehát ezek a kegyelmek szerintem mind a kettőnkre hatással vannak, és amiről beszéltünk is a beszélgetés előtt, hogy vannak ezek a pici apró kis csodák, amik minden nap a mi életünkben ott vannak, és ezek utat mutatnak, és állandóan érezzük a Jóistennek a segítségét. Először hol volt kint Afrikában missziósként?
Ugandában voltam kint, 40 napig, az egy kicsit hosszú, tehát igazság szerint mi ugye önkéntesek vagyunk, ami azt jelenti, hogy végül is az éves szabinkat vesszük ki, vagy áldozzuk föl erre az útra, vagy ha már nem jutott meg családi nyaraláson, akkor fizetés nélküli szabadság, de ez időben is emberfeletti odafigyelésbe és megterhelésbe is kicsit sok volt, úgyhogy most Nigériában én eldöntöttem, hogy egy hónapra megyek, és az egy hónapos missziókat sokkal jobban lehet tulajdonképpen tervezni, mint családtól, hogy hiányzom nekik, mint pedig az, hogy az ember bírja a szuflával.
Persze.
Én múltkor 2 hét után kiborultam, ami szó
igaz
szerint...
az, amit olvastam önnek kapcsolatban?
Azért ott mekkorát segített a svejszer. Tehát az a gyerekkori
de mondjuk
álomkép...
el, hogy mi volt 2 hét után.
Hát akkor már egy 9...
És miért borult ki? Hát azt is elmondaná.
Egy 96 ezer fős városban voltunk, 3 napja nem volt áram, és zúgott az eső. De annyira, hogy ott akkor ott nincsen ilyen, hogy aszfalt, tehát akkor az olyan sárva, hogy ott nem lehet közlekedni. A fejlámpánk lemerült, a telefonok már rég lemerültek, különben is, ha nincs áram, wifi sincs, tehát már mikroszkópok, nem lehetett semmit se csinálni.
Nem lehetett normálisan dolgozni,
így
sem
van,
gondolom.
Tehát nappal, amíg volt valamennyi nap, addig
lehetett
úgy,
rendelni,
ahogy...
de utána már nem.
És hát ugye az ember még egy könyvet se tudott elolvasni a vaksötétbe, és ott ültem, vagy feküdtem, már nem is emlékszem, mert így éjszaka, hát ott 12 óra nappal van, 12 persze óra éjszaka, mert ugye egyenlítőnél vagyunk, rendkívül hosszúnak tűnik, miközben hát ebben 6 órát alszom, és mondom, ennek semmi értelme. 2 hete itt vagyok, napi 160 beteget látok el, nagyon fáradt vagyok, nem fogom kibírni, hiszen még több, mint a fele hátra van, és egy ilyen elkeseredés jött, hogy nincs is semmi értelme, jött a kísértő,
igen,
hiszen
igen.
38 millió ember van az országban. Több milliárd szegény ember van a világon.
Nagyon sok emberen kéne segíteni.
Én ugye? Meg 2 hét után itt el vagyok fáradva,
persze,
semmi eredmény, ez semmi.
Lényegében csak egy csepp a tengerbe, ugye?
Hát egy csepp, ha még lett volna a Teréz anya idézetem, akkor igen, az mondjuk igen, egy jó igen, útra való lett volna, csak utólag találtam magamnak. Szóval még a csepp a tengerbénél is kevesebb érzésem
persze
volt. És abban a pillanatban jött a gyerekkori álomkép, a svejceri idealisztikus zsiráfos, gyógyító. Ez egy ilyen kép az én tudatalattimban. Egy hatalmasat nevettem, és utána soha többet nem nyavajogtam.
Ja,
egy pillanat alatt átlendítette ez, hála jóiknak, hiszen éreztem, hogy ez egy küldetéskép, és nem pedig arról szól, hogy itt most beegyem azt, hogy most a kísértő szépen elvisz engem a vödörbe.
A másik irányba, ugye? Ha egy pár mondatot mondaná, hogy mégis ott milyen az egészségügyi helyzet.
Hú.
Csak egy finoman egy pár mondatot a hallgatóknak, hogyha mesélne.
Szegény magyar betegemet, akkor mindig sajnálom azért, mert mindig mondom nekik, hogy hálátlanok meg, hogy már ő nem igaz, hogy nem türelmesek, másfél órája várnak, és ez szörnyű. És hát Afrikában 3 nap az átlagos várakozási idő, ami volt, azt se tudtuk szegénykék ott a melegben, mit ettek, mit ittak, és szó nélkül várták, mert tudták, hogy nincs más megoldás, mint mi, mert nincs pénzük, mert ott
igen,
minden pénzbe kerül. Tehát potom összeg $15 mondjuk egy malária kezelése, ami egyébként nem egy nagy hűha, az nekik életfontosságú.
Igaz, hogyha... hogy a könyv árával egyenlő,
igen,
amit
pontosan.
Írt az Afrika című könyvnek az árával, körülbelül egyezik egy malária gyógyszernek az ára.
Ez így van. Egy életet ment meg egy könyv.
Értem.
Azért is kezdtük el írni a férjemmel, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki vesz egy könyvet, azzal megment egy életet, mert azzal pontosan egy embernek a malária gyógyszerét ki tudom fizetni.
Persze.
Kint. Elképesztő, hogy nekünk az, ami szörnyű,
igen,
az ott elképesztő hiányzik. Tehát nem is tudják felfogni azt, hogy van valami ingyen. Tehát ott nincs mentő, mert ott van egy 38 milliós ország, uh-huh, nincs annyi adófizető ember, hogy egyetlen össze lehetne rakni egy mentőautót, vagy mondjuk egy mentőautó...
Vagy normális egészségügyi ellátás lenne.
Persze,
ugye?
Tehát egy mentőautó, amelyiknek 270 kilométert kell menni, az nem mentőautó.
Igen.
Mert ugye hány ember fizeti ki a hány autót, tehát kell ugye
persze
egy bizonyos népsűrűségnek legyen ahhoz pénze, hogy
igen,
annyi mentőautót föl tudjanak állítani. Annyi balesetes, rosszul összeforrt kezet, lábat látunk, annyi ilyen értelmetlen szenvedés.
Hát nagyon kemény élményei voltak akkor,
és
ugye?
Hát 10% az éjsz. Minden uh-huh tizedik ember éjsz, és ez borzalmas, hogyha vele gondolunk, hogy én megfogom a kezét, akkor egy a tízhez, hogy ő ugye fertőzött.
Ja, értem, értem.
Ez számunkra ilyen elképzelhetetlen. Akkor ugye rengetegen meghalnak a szülés miatt.
Értem.
Az ugye az, hogy kórházba szülni, hát van kórház mondjuk a fővárosban, mi onnan 270 kilométerre voltunk. Ha valakinek bereped a méhe, vagy valakinek akár csak elfolyik a magzatvize, logikus, hogy otthon szül. Tehát ha bármilyen komplikáció van, nincs is orvos. 100 000 főre jut egyetlen egy orvos az országba. Ezen a térségben, bocsánat, nem a fővárosra, hanem
értem,
ezeken az elhanyagoltabb helyeken.
Igen, igen.
Na most, hogyha például az meg érdekes volt, hogy minden volt a patikába. Tehát én bementem a patikába, és én felsoltam, hogy mit szeretnék, és jött egy nagy lista, minden volt. Igaz, hogy indiai utázat, de minden volt. Penicillin volt, antibiotikumok széles skálája volt, volt vérnyomás csökkentőszer, sőt, még végül is cukorbeteg gyógyszer is volt, és senki nem írta föl őket, mert nem volt orvos, nem is volt olyan recept.
Aha.
Bementem, és lediktáltam, mit szeretnék, és hazavittem. És körülbelül harmadára volt minden, mint Magyarországon.
De azt hiszem, hogy nagyon sokan nem is tudják megvenni, ha
hát
érte vagy gyógyszerüket.
Pontosan ez a legnagyobb gond, hogy kiállítja föl a diagnózis, hogy mire van szükség.
Ez az egyik.
És hát a legtöbben mondok egy példát, egy abba a térségben mondjuk egy átlagos hölgynek van mondjuk 8 gyereke,
igen,
abból egy vagy kettő meghal, és marad 5,8. Ez az átlag.
Igen, értem.
Tehát 5-6 gyereke van egy hölgynek, az már ugye eleve nem tud mit dolgozni, az a munkája, hogy naponta 10 órába ás földet művel, sőt, van egy gyerek, amelyik napi 10 vagy 20 kilométert megy el,
igen,
ahhoz, hogy szerezzen ivóvizet,
igen,
és akkor én az elején még mondtam, hogy 2-3 liter vizet kéne inni egy nap. Hát örültnek, hogy pohár vize van,
aha,
mert az 8 embernek
víz,
hozta.
Akkor a következő
hát
dolog,
ez
ugye,
az, hogy vagy kolerást, aha, vagy tisztát, de a tisztával örülnek, hogyha az a kisgyerek elhozza a családnak mondjuk a feje tetején azt a műanyag,
igen,
vödörbe,
igen,
az egy pohár jut fejenként.
Aha.
Tehát elképesztő. Most erre ott kezdődik az egész, hogy tiszta vizet, rengeteg önkéntes van, akik már kutakat fúrnak, egyébként uh-huh a katolikus uh-huh egyházon belül is, hála Istennek, ez az egyik legfontosabb segítség nekik, hogy ugye kiszáradnak, és a maláriában is 3 napos kezelés és víz.
Persze.
Most beraktuk az infúziót, és megkapta az első kezelést, már táncolt. Olyan boldogok, egyből már, ahogy jobban van, már nincs 40 fokos láza, már táncol, nevet, hitben egyébként sokkal előrébb vannak, mint mi átlagosan.
Igen, igen, igen.
Tehát van mit tanulnunk tőlük, hálába rendkívül előrébb vannak, mint mi. Tehát én ezeket az adományokat kaptam kint, úgyhogy azért
igen
mondom mindig, hogy én sokkal többet kaptam, mint amit adtam, mert én maximum adtam egy 15 dollárnyi malária gyógyszert, vagy mondjuk kiszűrtük, hogy ő HIV-fertőzött, és akkor mehetett tovább. Hála Istennek, ott is ingyen van a HIV-kezelés, ez az egy
igen
az ingyen
igen
van. Viszont mi meg kaptunk elfogadást, hálát, megtanultunk örülni, rájöttünk, hogy nem azt kell megkérdezni, minek örülsz, hát, hanem hogy minek nem. Tehát fordítva, mert
persze,
egy magyar ember,
persze,
nézem, hogy lefele néznek a bevásárló központokba. Lefele néznek az emberek. Szomorú az arcuk. Na ott kint mindenki így nevet.
És nem értem, érti, hogyha valaki rossz kedvű. Ugye?
Az
ez
a furi.
Is. Igen, pont ezt akarta.
És én elvileg 5 évvel ezelőtt is egy motiváló, személyiségépítő, lelkesítő ember voltam.
Igen.
Tehát így kívülről így tűnt. Míg nem rájöttem Afrika után, hogy én egy aggodalmaskodó nyavalygó vagyok, hiszen ott volt a kis tudatalattomban a hang,
persze,
amit észre se vettem, csak igen, azt vettem észre, hogy már nincs ott.
Fodor Rékával, missziós orvossal Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.